Én Ifja Vinyánszky Attila.
Én Petrik Andrea.
Én László Zsolt.
Én Barbé Alexandra.
Én Vilmányi Benett.
Én Szirte Selgi.
Én Molnár Áron.
Én Jordán Adél.
Én Mácsai Pál.
A Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója esküszöm,
hogy hazámhoz, Magyarországhoz hű leszek.
Alkotmányos törvényeit megtartom.
Minden erőmmel arra törekszem, hogy tanulmányaimat eredményesen végezzem.
Méltó legyek választott hivatásomhoz.
Nemzeti kultúránk nagyjainak örökségéhez.
A művészi pálya iránti alázattal és odaadással készülök arra,
hogy tehetségemmel és tudásommal az egyetemes emberi értékeket
és a magyar kultúra felvirágoztatását szolgáljam.
Hiszünk a transzparenciában, az igazságban, a tényekben, hiszünk az egyetemi autonómiában. Ez áll még azokon a videókon, ahol színészek mondták fel újra azt az esküt, amivel a Színművészeti Egyetemre beléptek, támogatva az egyetem további autonómiáját. Hogy pontosan mi zajlik most az egyetemen, illetve mi zajlik azokban az emberekben, akik valamikor ott tanultak a Színművészeti Egyetemen, és látják, hogy mi történik az alma máterükkel. Erről fogunk most beszélgetni Korte Sebastian rendezővel, koreográfussal, aki kétszer is a Színművészeti Egyetem diákja volt. Szeretettel köszöntelek.
Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye most már 3 napja zajlik az a folyamat, hát nem, hétfőtől zajlik az a folyamat, vasárnap este elbarikádozták magukat a mostani színművészetisek. Egyre több egyetem, egyre több művészeti közösség áll ki mellettük, és ugye mi is beszélgettünk már veled erről a témáról, hát ami nem most indult egyáltalán. Ugye akkor, amikor ez elkezdődött, akkor az egyetem utólag és sajtóból értesült róla, hogy Semjén Zsolt május 26-án nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, hogy szeptember 1-től a Színház és Filmvészeti Egyetem alapítványú fenntartásúvá válna, és hát ugye ez hihetetlenül rövid dátum, eredetileg januárról volt szó, és még újabb másik 6 egyetem került volna az alapítványi fenntartású főiskolák sorában. Mi a legnagyobb probléma ezzel az alapítványi fenntartással, mert ugye látjuk, hogy közben gyakorlatilag minden jogot megvontak a színházi és filmművészeti főiskolától, miközben eredetileg azt ígérték, hogy ezek a jogok megmaradnak és egyeztetések fognak folyni.
Magával a modellváltással alapvetően nincsen probléma. Az új modell nem kéne egyáltalán, legalábbis definíció szerint, hogy az egyetem működésének a sérülését és az egyetem vezetőségének az autonómiáját és működési jogkörét csorbítsa. Magával a lebonyolítással van a gond. Az egyik nagy probléma az a rettenetes sietség, amivel ez lezajlott, ugyanis egy ilyen modellváltás az hosszú-hosszú hónapok előkészítő munkájának az eredménye tud lenni, ideális esetben. A másik probléma pedig ott van, hogy a kuratóriumba nem kerültek be azok a kuratóriumi tagok, illetve egyetlen egy sem került be azok közül, amelyeket az egyetem javasolt. Tehát voltak éppen az egyetemet működtető új alapítvány kuratóriumában nincs olyan tag, amely magát az egyetemet képviselni, illetve azt a jogfolytonosságot és hagyományt, amit az egyetem szeretne továbbvinni.
Ugye itt látjuk azt, hogy szeptember 1-ével lemondott a teljes szenátus, mert hogy az előzetes konzultáció nélkül érvénybe léptetett új szervezési és működési szabályzat gyakorlatilag minden jogától és döntési lehetőségétől megfosztotta ezt a döntéshozó testületet, tehát gyakorlatilag csak hát ilyen papucsórán pamutboly díszpintyként lehetett volna ott maradni, és olyan kompromisszumok árán, amit azért a szenátus egyetlen tagja nem vállalt be, és hát nagyon sok oktató ment el.
Igen.
Hogy fog folyni a munka? Hiszen hát azért ez nem egészen úgy működik, hogy szeptember 1-én itt állunk, elindul a tanév, közben eltöröljük mindazt, ami volt, újat nem hozunk létre, fogalmunk nincs, hogy mi történik. Nyilván a diákoknak erről megvan a véleményük, látjuk, hogy mi történik most a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de hogy gyakorlatilag egy olyan ellenséges közeget kialakítani, ami most kialakult ebben a helyzetben, azt gondolom, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy itt bármilyen tanító munka elkezdődjék. Vagy te hogy látod ezt?
Nagyon hosszas belső viták előzték meg azokat a döntéseket, amelyeknek az eredményét látjuk, és természetesen minden egyes esetben személyes döntésről van szó. Az mindenképpen fontos, hogy a szenátusnak és az egyetem vezetőségének is szándéka és eltökélt célja, hogy biztosítsák az egyetem működését és a tanítás elindulását, ezért is 30 napos felmondási határidővel adták be a felmondásukat. Tehát ők gondoskodnak arról, hogy ez a tanév elinduljon, és a diákok jogai ne sérüljenek, amennyire ez csak lehetséges. Természetesen ebbe beletartozik, hogy kísérletet tesznek arra, hogy a felmondott tanárok helyett másokat találjanak, ami meg voltak éppen egy szinte lehetetlen küldetés tekintve azt a bizonytalan helyzetet, amit a modellváltás és a modellváltás körülmények hoztak létre.
Én annak idején emlékszem, amikor a rendszerváltás után kialakult ez a barikád, amikor először az írótársadalom lett ilyen teljesen szétszakadt. Tehát, hogy azok az emberek, akik leültek az asztalhoz és beszélgettek egymással egész életükben, azok hirtelen nem ültek le egy asztalhoz, nem álltak szóba egymással, elkezdtek ellenségként tekinteni egymásra. Most úgy látom, hogy a színész társadalomban ez is hát ilyen csúcsra járatottan jelent meg, pedig egy évvel ezelőtt még azért szépen nyugodtan el lehetett játszani egymás színházában. Nem azt mondom, hogy nem voltak konfliktusok, de most olyan mértékben felerősödött ez az ellenségeskedés, hogy nagyon nehéz így egyáltalán bármilyen darabot létrehozni, hogy az ember a megfelelő embereket találja meg hozzá, kiküszöbölve mindenfajta politikai nézetet, mert hát miért ne lenne egy színésznek politikai nézete, aminek semmi köze nincs ahhoz, ami a színpadon történik. Gondolom én outsiderként.
Én szerencsére azt gondolom, hogy a helyzet nem ennyire súlyos. Uh-huh. Nagyon súlyos a helyzet, és nagyon súlyos a szakmán polarizáltsága, és nagyon szomorú. És közben valóban sokszor merül fel az a gondolat, hogy szabad-e itt munkát vállalnom, szabad-e elvállalnom ezt a szerepet, szabad-e együtt dolgozom ezzel az alkotóval. De mégis azt gondolom, hogy nagyon nagy, hogy is mondjam, számokban mégis van egy átjárhatóság, vannak színészek, akik dolgoznak mondjuk konzervatív és mondjuk liberális színházakban is, és különböző alkotókkal is együtt tudnak dolgozni, mert végeredményben, amikor elkezdődik a próba, akkor azt gondolom, hogy van valami, ami összeköt minket, és az pedig a színház szeretete. Ez elvitathatatlan minden oldal, bármilyen borzasztó ezt kimondani, minden oldal alkotójától, és ez szerencsére átidal ilyen különbségeket. Ezzel együtt valóban nagyon szomorú, amikor egy fiatal volt tanítványomtól, vagy szakmabeli barátomtól azt a kérdést hallom, hogy most mit csináljak, hogyha elvállalom ezt, vagy pályázok-e, ezen a pályázaton elindulok-e, akkor vajon kompromittálom-e magam szakmailag, és vajon lesz ebből károm a későbbiekben egyik vagy másik oldalon. Ennek nem volna szabad így lennie, de ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyobb az átjárhatóság, mint ahogy te vázoltad az előbb.
Mázsák Ildikó írta ki a Facebook oldalára, amikor felmondott a Nemzeti Színházban, hogy rájöttem, hogy nincs beszélgetés, elhittem, hogy van beszélgetés, úgy láttam, én így ítéltem meg, hogy nincs. Hogy az úgy lezáródott, mert már csak forradalmiskodni lehet, azt láttam. Szóval tényleg már csak forradalmiskodni lehet? Valóban nincs már helye a józanésznek, a józan beszélgetésnek, mert nincs foganatja? Nincs befogadója?
Egy nagyon éles helyzetben vagyunk most mindannyian. A Színház és Művészeti Egyetem körül kialakult polémia ezt tényleg a végletekig élesítette. De én bízom abban, hogy sok ponton azért van párbeszéd, és ami szintén nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy van egy generáció, amely nem csak nyitott a párbeszédre, hanem igényli és megköveteli azt, és nem engedi azt, hogy az életét meghatározzák az ideológiai vagy politikai meggyőződések mentén való megkülönböztetések. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahol vívódunk és küzdünk ezzel az egésszel, de remény van. Szóval, de van párbeszéd, nem minden helyzetben és nem mindenkivel, de van egy nagy igény is a párbeszédre.
Te kétszer is jártál a színművészetire. Mikor és kik tanítottak?
Először koreográfuszakot végeztem 2007-ben, akkor Illódi István és Fodor Antal voltak az osztályvezető tanáraim, és aztán pedig a doktori iskolában szereztem fokozatot, ahol meg rengeteg tanárunk volt, Karsai Györgytől kezdve, Stőr Lórántig nagyon-nagyon sok, nagyon fontos tanárral találkoztam. Azt gondolom egyébként, hogy nekem is ki kell állnom amellett, hogy az egyetemen nem folyik ideológiai oktatás. Azt például szerintem sokat mondom, hogy Iglódi István volt az egyik osztályvezető tanárom, aki egy kifejezetten konzervatív gondolkodású színházi szakember volt. Én azt gondolom, hogy az egyetemen valóban sok probléma volt és van, és sok javításra szoruló helyzet adódik, de közben pedig sajnos az a baj, hogy nem gondolom, hogy jelen pillanatban valóban egy javítási szándék vezérelni azokat, akik a modellváltás mellett kardoskodnak, és ez okozza a problémát. Maga az a koreográfuszak, ahová én jártam, az is sajnos egy sok sebből vérző osztály volt, de nem intézményi szinten keresendő, azt hiszem, a probléma, és nem ebben a formában, ahogy most van.
Fantasztikus, ahogy így végigfutok egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetem Facebook oldalán. Gyakorlatilag a művészképzőintézmények nagy része az, aki támogatja a Színház és Filmművészeti Egyetem diákjait. Nagyon sok szervezet, nagyon sok alapítvány, nem is akarok senkit kiemelni és felsorolni, nagyon sokan, tehát hogy kialakult egy olyan mértékű szolidaritás, ami azt gondolom, hogy egyrészt példanélküli, másrészt meg, hogyha azért egy kicsit kiebb megyek a saját életemből és a saját körömjémből, akkor azt látom, hogy hát ez az egész hercehurca a színművészeti körül, ez egy ilyen úri huncutságnak, értelmiségi körömrágásnak tűnhet, és valójában olyan, minthogyha ez azoknak lenne fontos, akik színházba járnak, moziba járnak, de hát ez főleg egy ilyen pesti úri huncutság. Ahogy nézem, úgy a nem az én köreimben lévő megszólalókat. Szóval olyan, mintha a világ egyrészt túl nagy lenne, másrészt meg túl kicsi, tehát azt hiszük, hogy mindenki ezzel foglalkozik közben, pedig hát á, dehogy.
Hát nagyon érdekes kérdés. Igen, nyilvánvalóan miután az én Facebook ismerőseim túlnyomó többsége színházi szakember, ezért az én Facebook üzenőfalam az ő posztjaikkal van tele, ami mindezzel kapcsolatos. És próbálok én közben józan maradni, és figyelmeztetni magamat újra és újra, hogy ez az én Facebook üzenőfalam, az én Facebook bukom. Valóban ez egy kicsi világ, és valóban a művészet és a színház luxus. Olyan értelemben luxus, hogy nem életszükséglete a társadalomnak, miközben nyilvánvalóan hiszek abban, hogy művészet nélkül ez rettenetes és élhetetlen a világ, különben nem ezt csinálnám. Talán lehet abban bízni, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok társadalmi réteget és csoportot érintett ilyenfajta hátrányos bánásmód, vagy kellemetlen bánásmód, és lehet, hogy egyfajta közös pont tud lenni ebben a pillanatban a Színház és Filmművészeti Egyetem, és lehet, hogy ezért tudnak csatlakozni sokan olyanok, akik nem érintettek közvetlenül ebben. Meglátjuk, hogy mekkora társadalmi visszhangot kelt ez. Nyilván nem szabad naivnak lennünk, és azt gondolnunk, hogy mindenkit érdekel és mindenkit érint, mert ez nem így van. Ez elsősorban a mi harcunk most.
Valójában pontosan erre akartam kitérni, hogy ez tényleg csak azoknak a harca, akiknek valami közük van a Színház és Filmművészeti Egyetemhez, vagy ha kiszélesítjük, akkor gyakorlatilag itt a teljes felső oktatás átszervezéséről van szó, tehát hogy esetleg csak azoké, akik a felső oktatással vannak bármilyen kapcsolatban diákként, tanárként, szülőkként, vagy tovább mehetünk, és akkor az oktatás, és akkor már gyakorlatilag a teljes populáció, vagy azok, akik ebben az országban élnek, és ennek az országnak a kultúráját képviselik. Szóval te azt mondtad, hogy hát lehet élni a művészet nélkül, de tényleg lehet élni? Tehát, hogy kinek a dolga ez?
Mindannyiunk ügye. De talán azért is, amit az előbb mondtam, hogy ez az eset sokadik egy hosszú és nagyon szomorú sorban. És azt gondolom, hogy egyébként talán mindegyik ilyen eset és minden tiltakozás, amely kirobban, az egy-egy újabb esélyt ad nekünk, hogy összefogjunk, és végre szolidaritást vállaljunk egymással. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik nagy tragédiája, hogy nem tudtunk egységesen felállni, amikor egy csoportot, egy intézményt lehetetlenítettek el, vagy nyúltak bele olyan mélyen az autonómiájába, amelyet egy demokráciában megengedhetetlen lett volna. Nem lehet tudni soha, hogy egy komoly össztársadalmi megmozdulásnak mi lesz végső soron a gyújtópontja, a kiindulási pontja, a kászpontja. Lehet, hogy ez lesz. Mert valóban, ami itt történik, az egy általános mintára mutat rá, egy olyan általános mintára, amely szinte mindenkit érint, valóban érinti a művészetet általában, az oktatást általában, a demokráciát általában. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy ez a pici konkrét eset, amely most a Színház és Filmművészeti Egyetem és az ő pici polgársága, az lehet, hogy meg tudja szólítani a szélesebb rétegeket is, mint ahogy egyébként valóban a Színház és Filmművészeti melletti kiállások, nyilvános kiállások, azok most már messze túl is lépnek a színházi világon, a művészeti világon is, az oktatás világán is, ami nagyon megható és nagyon-nagyon bátorító. Én igazából azt gondolom, hogy reménykedni lehet abban, hogy egyszer csak megszületik az az össztársadalmi összefogás, amely valódi változásokhoz vezethet.
Igen, Novák ezt éppen ma mondta, vagy talán tegnap, hogy gondolom, hogy regulázás lesz, tehát hogy nem hisz abban, hogy ez így túl sok sikerrel kecsegtetne. Ennek ellenére nyilván mindannyian arra számítunk, hogy valamilyen pozitív végkifejlete lesz, és megtörténik bármilyen szintű párbeszéd, bármilyen szintű átgondolása annak, amit most ilyen a hirtelen oda megyek és bekaplak mentalitással jött az új alapítvány, és az egész alapítvány vezetősége. Te hogy éled meg ezt a helyzetet? Hiszen azért nyilván vannak ott tanítványaid, akik tőled kerültek be az egyetemre, neked mégiscsak az alma mátered, tudod, hogy milyen értéket kaptál ott. Hogy éled meg ezt a helyzetet?
Hát most egy nagyon-nagyon szubjektív álláspontot fogok elmondani. Ez tényleg az én személyes élményem, amikor volt egy első ezzel kapcsolatos tüntetés júniusban, június 21-én talán, amire én nagyon szomorúan mentem el. Eredetileg nem is akartam elmenni, egy kollégám kérdezte, hogy megyek, mondtam, hogy nem, mert tájtalannak látom, mert azt gondolom, hogy bármilyen tüntetést szervezünk is, annak nem lesz valóban eredménye. És akkor azt mondta, hogy ez nem is tüntetés lesz, inkább búcsú buli, és akkor elmentem. Uh-huh. És rettenetesen szomorú volt hallgatni lelkes és bizakodó és hitelteli fiatalokat, amint azt mondják, hogy kiállunk az egyetemünkért, és nem engedjük az egyetemünket, és közben nem tudtam nem arra gondolni, hogy olyanok, mint az erdőn áthaladó buldózer elé felsorakozó kicsi mókusok és kicsi sünök. És ez az érzés határozta meg az egészhez való viszonyomat is. Azt gondoltam, hogy nagyon fontos a tiltakozás, de céltalan. Mert az a folyamat, ami egyszer elindult, az végig fog menni. Sajnos ezt mutatja az általános tendencia ma Magyarországon. Ez az én személyes meggyőződésem és véleményem. Ugyanakkor a tegnap előtti, azt hiszem, hogy akkor volt versfelolvasós tüntetésem, uh-huh. Volt egy pont, amikor az egyetemet elfoglaló diákok kiálltak az erkélyekre, a Vas utcai épület erkélyeire, és kiálltak az utca fölé boruló előtérre, és énekeltek. És ez csak azt éreztem, hogy itt egy rakás fiatal van, gyerekek, akik hisznek abban, hogy a szavuk ér valamit, hisznek abban, hogy fontosat gondolnak a világról, és a véleményüknek van relevanciája, és hogy igenis tenniük kell, és tehetnek is azért, hogy a világ abba az irányba haladjon, amerre ők jónak gondolják. És azt gondoltam, hogy miközben még mindig sajnos nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy bármilyen megmozdulás eredményre vezet, és megakadályozhatja azokat a folyamatokat, amelyek útban vannak, de azt gondolom, hogy az rettenetesen fontos, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek soha, de soha ne érezzék azt, hogy egyedül vannak ebben a harcban, és ezért kell mindannyiunknak melléjük állni, és mindannyiunknak mögéjük állni, és megfogni a kezüket, és az utolsó pillanatig kicsi verebekként és, és más erdei állatokként, de igenis odaállni a buldózer elé, és követelni, hogy ez a buldózer ne haladjon tovább az erdőben. Úgyhogy nekem most ez a személyes meggyőződésem, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a fiataloknak a hitéért, és reményeikért és álmaikért igenis harcolni kell, ameddig csak ez emberileg lehetséges.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont az jutott eszembe azon a tüntetésen, hogy tulajdonképpen ennek a világnak Don Quixote-ra van szüksége, mert hogy aki bízik abban, hogy eléri a célját, és hogy azért képes tenni, az képes megvívni a harcot, még akkor is, hogyha esetleg kiderül, hogy ez egy szélmalomharc, de hogy ő akkor is megtette a magáét, és hogy tulajdonképpen enélkül a bizalom nélkül a jövőben nem is lenne érdemes élni, mert nem is nagyon lehetne mit tenni. És úgy tűnik, hogy most a színművészet is diákok egész egyszerűen megmutatták, hogy igen, itt vannak ezek a fiatalok, és ők képesek még hinni a jövőben, képesek még elhinni, hogyha valamit teszünk. És ahogy mondod, hogy te már a tapasztalataid alapján mennyire szkeptikus voltál, és rengeteg ember van, aki azt mondja, hogy ó, most már ki sem megyek, ó, most már tök fölösleges, már annyiszor voltunk, és soha nem történt semmi, és hogy valamikor egyszer valami le lehet tenni az asztalra. És amíg az ember nem mozdul ki a saját komfortzónájából, addig valójában nem is tesz semmit azért, úgyhogy abszolút milyen egyetértek azzal, hogy tényleg az a dolgunk, hogy támogassuk a színművészetiseket, mert hogy valami végre elindul. Tehát, hogy valami olyan, mintha adtak volna hitet az embereknek. Legalábbis én ezt érzem.
Igen, én is. Ebben próbálok reménykedni, miközben újra hangsúlyozom, hogy ez az óriási hangzavar, amiben én most érek, az megtévesztő. Tehát, hogy abban nagyon-nagyon vastagon ott van az a social media buborék, amiben létezem. És amikor én oda megyek a színű elé, és azt látom, hogy tömötten állunk a Vas utca épület előtt, akkor is azért próbálom emlékeztetni magam arra, hogy egy szűk területen állunk nagyon tömötten, tehát egy igazából nem egy valódi nagy embertömegről van szó. De egyébként igen, azt gondolom, hogy talán az a fajta kitartás és intelligencia, amivel ezek a diákok tüntetnek, amivel megfogalmazzák a maguk követeléseit, amivel a kitartásukat kifejezik, és ami miatt sokan melléjük állnak, az talán arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes mindannyiunknak megtalálni a magunk motivációját ebben a fajta ellenállásban, vagy ebben a fajta harcban, de rossz használni ezt a szót is, hogy harc.
Igen.
De hogy ahogy én is, bár szkeptikus vagyok a végeredmény tekintve, de most már értem, hogy miért kell nekem is végig harcolnom, és miért kell akkor is kimenni tüntetni, valóban, ahogy mondtad, annak ellenére, hogy az előző se ér semmit, és amikor a CEU elköltöztetése ellen tüntettünk, akkor, ha jól emlékszem, körülbelül 70 ezer ember vonult az utcára, és annak se lett eredménye, akkor miért lenne eredménye annak, hogy egy ilyen kicsi-pici művészeti egyetem, és nem degradálni akarom az alma máteremet ellenkezőleg, csak tudjuk, hogy egyszerűen a művészeti oktatás más létszámokkal működik, mint mondjuk az általános felső oktatás, ahol egy-egy évfolyam az akár több száz diákot is átölelhet. Szóval, hogy dacára annak, hogy mögöttünk vannak ezek a rossz tapasztalatok és ezek a csalódások, de mégis meg kell találnunk azokat az okokat, amik miatt újra és újra fölállunk és harcolunk tovább, és nem maradunk otthon. Talán ebben tud egy változást hozni a színművészeti egyetem körüli harc. Bízunk ebben, meglátjuk.
Ma este 17:30 lesz egy szimpátia tüntetés a színművészeti és filmművészeti egyetem mellett. Elmész?
Igen, természetesen. elhatároztam tegnap előtt, hogy ezentúl akkor minden mozduláson igyekszem ott lenni. Egyszerűen nem tüntetni megyek, hanem ott lenni. Ezen is gondolkoztam pont a mai napon. Nem szeretem ezt a szót már, hogy tüntetés. Nagyon sok negatív asszociáció kötődik most már hozzá. A kicsinyítő képzőtől a sikertelenségéig. És voltak éppen az én személyes jelenlétem is tényleg inkább szól arról, hogy legyek én egy emberrel több, akit a diákok bentről az épületből látnak, mint hogy a döntéshozók felé mutassak bármit is. Az én jelenlétem a diákoknak szól, és a diákok mellett szól, mert melléjük kell most állni. Ezt érzem én.
17:30 kezdődik a tüntetés a színművészetisek mellett. Fel tudunk mi téged hívni körülbelül olyan 17:35 körül, most így nézem az adásmenetet, tehát amikor a tüntetés elkezdődik, vagy legalábbis elkezdődik az együttlét, akkor felhívnánk, és akkor egy pár szóban, hogyha el tudnál nekünk mondani, hogy mi történik ott éppen az egyetem előtt a Vas utcában.
Bízom benne, hogy a esemény zaja nem fogja lehetetleníteni, hogy kommunikáljunk telefonon, de abszolút készen állok arra, hogy referáljak az eseményekről.
Ha igen, akkor se történik semmi, mert akkor halljuk az esemény zaját, és akkor talán egy kicsit kevesebb ideig leszel adásban, de minden esetre egy kicsit a helyszínben megmártoznak azok is, akik nem tudnak ott lenni valamilyen oknál fogva. Még egy eseményre szeretném felhívni egyébként a hallgatók figyelmét, a harmadik figyelmeztetésre, ami egy stafétalánc lesz a Színház és Filmművészeti Egyetemtől egészen a Parlamentig, ahol is át fogják adni majd a Magna Carta Universitátumot, azokat az alapelveket, amelyek alapján el tudják képzelni az együttműködést, egyébként ezt majd mindjárt meg is fogjuk hallgatni. Én köszönöm szépen Korte Szebasztiánnak, hogy itt volt velünk, és akkor 17:30 után pár perccel újra keresünk, és akkor beszélünk.
Köszönöm szépen.
Szia, szép napot!
Szia.
Most egyetem titkosan kezdődik, hely a titkos egyetem, titkosan kezdődik, mégis utoljára kivilágosodik, mégis utoljára kivilágosodik.
Ez lesz a harmadik figyelmeztetésünk. Az egyetem szenátusa, melynek 18-ból 5 tagja hallgató, a három alapdokumentum mellett egy Carta Universitatis nevű szöveget is megfogalmazott, és elküldött a fenntartónak. A kuratórium részéről az a vád ér minket folyamatosan, hogy nem vagyunk nyitottak a párbeszédre. Szerintünk párbeszéd csak egyenlő felek közt jöhet létre. A Magna Carta Universitatum pontosan azokat az alapelveket fekteti le, amelyek alapján mi el tudjuk képzelni az együttműködést. Magyarország parlamentjében elfogadásra került az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy ezekkel az értékekkel ellentétes módon működjön az egyetemünk. Ezért vasárnap délután megpróbáljuk eljuttatni ezt a dokumentumot az országházba. Mi megkapaszkodunk az egyetem kapujában, és láncot alkotva addig nyújtózunk, amíg érünk. Innentől van szükségünk rátok. Álljunk stafétaláncot. A Vas utcától a Parlamentig. Útközben érinteni szeretnénk a Szent Király utcai épületet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, az ELTE BTK épületét, a Corvinus Egyetemet és a Károli Gáspár Református Egyetemet. Úgy számolunk, hogy 5000-en elegek lehetünk ehhez. Vagyunk veletek ennyien? A közlemény csak teljes terjedelmében közölhető. A hallgatók ezúttal kérdésekre nem válaszolnak. Köszönjük, hogy itt voltak.